Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2002 óta teljesen átalakult a családon belüli erőszak jogi környezete. A hatóságok kezébe egyre több eszközt adott a szabályozás. Az új büntetőtörvénykönyvben a kapcsolati erőszak tényállása is megjelent, ami különösen fontos lépés az áldozatok védelmében, és a társadalom is másképp áll az erőszak eseteihez, mint egy évtizeddel korábban. A kapcsolati erőszak szabályozásáról Kálló Izabella kérdezte Galajda Ágnest, a Fővárosi Törvényszék tanácselnökét, a Magyar Bírónők Egyesületének elnökét.
2002 óta foglalkoznak családon belüli erőszakkal. Hogyan változott meg ez Magyarországon? Ugye az, tehát az volt érzékelhető, hogy nem érkezett olyan sok feljelentés a rendőrséghez, aztán nem indult túlzottan sok bírósági eljárás, de mi a helyzet ma családon belüli erőszakkal?
Ha 2002 évet tekintjük kiindulási pontnak, ami egy nagyon reális lehet, hiszen 2002 volt az az év, amikor civil szervezetek az első petíciót eljuttatták a parlamenthez, hogy ebben az ügyben kellene a családon belül sérelmet elszenvedett áldozatok érdekében lépéseket tenni. Nagyon-nagyon sok minden változott. Nagyon fontos, hogy egy olyan jogszabályi környezetet is ki tudjanak alakítani, ami az áldozatoknak védelmet jelent, olyan eszközt ittassanak törvénybe, amely a védelmüket szolgálja, ilyen lehet a távoltartási intézménye. Nagyon fontos más lépés is megvalósítottak, a zaklatás bűncselekménye lett, a házasságban vagy élettársi közösségben együttélők esetében is megvalósulhat a szexuális erőszak bűncselekménye, ami ugye egy nőnek az önrendelkezési jogát nagyon sérti, és ami az új VTK-ban igazi fordulópontnak számít, hogy a kapcsolati erőszak megjelent. Ez azért nagyon fontos, mert ezeknél mindig a viszonylag kisebb súlyú cselekményekre kell gondolni, ami egyéb megközelítésben adott esetben egy magánvádas, magánindítványra büntetendő cselekmény, hiszen a nagyon súlyos életelleni cselekmények eddig is természetesen büntethetőek voltak, mint ahogy az enyhébb cselekmények is, amitől ez más, hogy a hozzárendelt büntetési tételek súlyosabbá váltak, figyelemmel arra, hogy ez hozzátartozók között valósult meg, ami egy sokkal súlyosabb cselekmény, mintha idegenek között követik el.
A bírós...
Ezek én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lépések ahhoz, hogy minden hatóság kezében eszközök legyenek annak megvalósítására, hogy az áldozatok védelmére hatékony lépéseket tudjanak tenni.
Fővárosi törvényszékhez az utóbbi időben több ilyen jellegű eset került, tehát növekedett az ilyen típusú ügyeknek a száma, és hogyha igen, akkor miért?
Konkrét számot önnek nem tudok mondani, én ítélkezésben dolgozó bíró vagyok, és a fővárosi törvényszéken, tehát amelyek a törvényszékhez érkeznek a hatásköri szabályozások értelmében, ezek a legsúlyosabb szexuális erőszak, vagy pedig életelleni cselekmények. Az, ami a kapcsolati erőszak bűncselekményét megvalósítja, az a kerületi bíróságokhoz kerül. Én azt gondolom, ettől függetlenül olvasva az információkat, növekedett a feljelentéseknek a száma, ebből következően nyilván az ügyeknek a száma is, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy növekszik az ilyen ügyeknek a száma, hanem azt jelenti, és ez a nemzetközi kutatások alá szokták támasztani, hogy talán ha megindulnak ezek a nyomozások, ha eszközök vannak, ha sikeresen lefolytatják, az áldozatoknak talán nagyobb bátorsága lesz a hatósághoz fordulni, mert érzik azt a támogatást, hogy nem lesöplik az ügyüket, hanem megfelelő módon kezelik. Én úgy érzem, hogy ezért a társadalom is érezhetően másként viszonyul ezekhez a társadalmi kérdésekhez, mert valahol ez nem csak büntetőjogi kategória, hanem egy társadalmi kérdés is, és egy társadalmi probléma. És valószínű, hogy ez okozza azt, hogy az ilyen ügyeknek a száma emelkedett.
Milyen típusú ügyek kerülnek a bíróságokhoz, azon kívül, hogy családon belüli erőszakról beszélünk? Tehát melyek a tipikus esetek? Ugye általában mindig azt gondoljuk, hogy a férfiak bántják a nőket, vagy kihasználják a nőket, de ez mennyire igaz fordítva?
Ugye az közismert, hogy amikor az erőszakról beszélünk, akkor az erőszaknak különböző megjelenési formáit is ebbe a körbe értjük, itt a fizikai erőszaktól a lelki erőszakig, a gazdasági és a szexuális erőszak. Ez a négy nagy csoport, amiben gondolkodni szoktunk, és ezeket értjük ide. Én azt gondolom, hogy különösen a kapcsolati erőszak, mint bűncselekménynél a tényállás nagy valószínűséggel a fizikai erőszakban jelenik meg, ami a bírósághoz fordulást illeti. Nagyon szűk keretek között a gazdasági erőszak esetén is biztosítja a jogszabály az áldozatoknak a törvényi védelem igénybevételét. Vannak a szexuális jellegű cselekmények, de úgy gondolom, hogy a szexuális jellegű cselekményre kerül a sor, és olyan súlyú, akkor az már a szexuális erőszak bűncselekménye miatti eljárásban fog megjelenni. Nagyon nagy kérdés, amit föltett, hogy férfiak is a nők. Természetesen talán nincs olyan, aki azt gondolja, hogy férfiakat ilyen jellegű támadás kapcsolatban élőket nem ér. Azonban az eddigi kutatások, és csak erre tudok hivatkozni, arra következtetésre jutottak, és azt támasztják alá, hogy nagy részben a nők szenvedik el ezeket a támadásokat, ezeket a sérelmeket, és egy kisebb részben fordul elő az, hogy férfi lesz az áldozata ennek a cselekménynek. Tehát nem kizárt, hogy akár férfi szemben is el lehet követni ezt a cselekményt, hiszen a tényállás sem így szól, hogy az a férfi, aki ezt elköveti, hanem az, aki elköveti. De az emögötti tapasztalat ezt támasztja alá.
Bíróságok, a bíróságokon dolgozók, a bírák is kaptak kiképzést a családon belüli erőszak, kapcsolati erőszak megjelenésével. Mégis ezek az esetek mennyire bizonyíthatóak, mennyire vannak nehéz helyzetben a bírók, amikor erről egy ilyen ügyről kell ítélkezniük?
Nagyon fontos azt látnunk, hogy nem csak a bíráknak, hanem az ezen a területen dolgozó más szakembernek, rendőrnek, ügyésznek kell képzésben részesülni, hiszen olyan jelenségekről van szó, ami jellegében eltér más erőszakos jellegű cselekményektől. Ugye itt a hozzátartozók között fordul elő, azt a bizalmi viszonyt sérti legmélyebben, amikor az emberek támogatást várnának, pont olyan személy támadja meg őket, ciklikus is, az időről időre visszatér, azt lehet tudni, hogy ezek a ciklusok, közötti időszakok rövidülni fognak, és nagy valószínűség szerint az erőszak is növekedni fog, eszkalálódik ez az erőszak. Ez mindenképpen megkülönbözteti más erőszakos cselekményektől. Tehát ezeknek a dinamikáját, ezeknek a jellemzőit mindenkinek meg kell ismerni, a bizonyítási nehézséget. Ezek a cselekmények több garanciális büntetőjogi alapelv figyelembe vétele mellett igen valójában nehezen bizonyíthatók. Egyrészt az, hogy sokszor ez falakon belül történik, és nincs kívülálló, már ami a cselekmény megtörténtét, vagy a hogyan történik, ezt tudná alátámasztani. Nagyon sokszor persze tudjuk, hogy a végeredmény, a sérülések, ahogyan kinéz az áldozat, ahogyan a lakás kinéz, azok bizony látható dolgok. Ezért nagyon fontos, hogy amikor a nyomozás megindul egy ilyen cselekménynél, akkor mik azok a bizonyítékok, mik azok az adatok, amelyeket a hatóságok összegyűjtenek, és az eljárási szabályoknak megfelelően dokumentálnak, hiszen ez azért is fontos, mert a büntető eljárás során azokat a bizonyítékokat, amelyek nem a törvény előírásának megfelelően kerültek összegyűjtésre, bizony nem lehet felhasználni, még akkor sem, ha látjuk. Ugyanakkor, mivel itt hozzátartozókról van szó, szembe kell néznünk azzal a másik garanciális elvvel, hogy mentességi jog illeti meg a hozzátartozót. Lehet tudni, hogy nagyon sok bántalmazott félelmében a folyamatos hatás és még az együttélés vagy bizonyos kapcsolat gyerekek vagy más dolog miatt nem meri megtenni, nem tudja végigvinni ezt a az eljárást, és amikor találkozik azzal, hogy ő élhet ezzel a jogával, bizony nagyon sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy nem tesznek vallomást. Ezáltal az eljárás során egy nagyon fontos bizonyítási eszköz esik ki a hatóságok eljárásából, hiszen ha mondjuk a nyomozás során tett vallomást és a bírósági tárgyaláson úgy fog nyilatkozni, hogy él a mentességi jogával, akkor amit korábban mondott, azt sem lehet figyelembe venni. Nem könnyű az ilyen ügyekben, de én úgy gondolom, nem ez az egyedül olyan bűncselekmény, aminek nem egyszerű a bizonyítása, és csak utalnék a korrupciós bűncselekményekre.
Visszatérve egy kicsit a büntetési tételekre, ugye azért ezek változtak. Büntetési tételek hogyan változtak? Szigorúnak nevezhető-e? Visszatartó ereje lehet-e ennek?
Hát ahogy szokták mondani, amikor a bíróság a büntetés mértékét a tételkereteken belül megállapítja, mindig alkalmasnak kell lenni arra, hogy ne csak az adott személyt tartsa vissza egy következő bűncselekmény elkövetésétől, hanem a generális prevenció keretében egy olyan üzenetet is tartalmazzon és fogalmazzon meg az adott ítélet, ami más elkövető vagy potenciális elkövető számára is egy egyértelmű üzenetet hordoz magában, hogy ilyen cselekményt nem szabad elkövetni. És én úgy gondolom, hogy sok esetben nem is a konkrétan meghatározott mérték, hogy hány évet fog a bíróság kiszabni, ez azért is nehéz lenne felsorolni, mert mindig bűncselekménytől változik, hanem az a fajta következetesség, hogy az ő tettét eljárás és felelősségre vonás fogja követni. Ennek a biztos tudata az, hogy nem lehet megúszni, ha így nagyon leegyszerűsítem a kérdést, lesz az, ami leginkább visszatartó erőt fog gyakorolni.
Galajda Ágnesta fővárosi törvényszék tanácselnökét, a Magyar Bírónők Egyesületének elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.